Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt mindenkinek, 8 óra 11 perc van, 7. hónap másodika. Kedd, már szeretném, ha 7. lenne. Ezek szerint a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre, jó reggelt.
0636980980, ide lehet nekünk üzenni.
Rájött, tehát 7. mész ezek szerint Szabira.
Uh-huh. Minden igaz, akkor már korábban, de 7. biztos.
Jó.
Szóval, hogy azt mondja, hogy a Scoundrels tetszett Gábor hallgatónak, azt mondja, hogy igen, az elsőnek, ja, ő is talált egyet, egy másikat. Igen, tényleg ezt megbeszéltük, hogy van egy másik ilyen zenekar, ugyanaz a nevük, kettő egy csapásra. Illetve Péter is üzent Messengeren, azt mondja, hogy azért az fontos, hogy legyen jó példa a fiatalok előtt, nem mindegy, hogy kisportolt vagy ki sporttolt. Igen, ez körbe ment ez a mém is az interneten, itt a pulzus rovatunk kapcsán, és a jó példák kapcsán. Úgyhogy ezek jöttek ide Messengeren. Mi jött Viberen, Whatsappon?
Jó, ezt a számot nagyon bírom, aztán...
Az, igen, az nagyon jó.
Autós. Igen, többen jelzik, hogy a rendelkezéshez való jog erősebb, mint tehát, hogy a...
Hát, ezt nem tudom.
Nem tudom, kötelezővé, tehát a szűrővizsgálat kötelező tételével kapcsolatosan érkeztek ezek. Szerintem abban megállapodhatunk, hogy a pozitív ösztönzők azok fontosabbak lennének.
Abszolút.
És kedvezőbb, mint büntetéssel egybekötve kötelezővé tenni ezeket.
Na, most viszont itt van velünk a stúdióban Valde Orsolya, szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, és jó reggelt a hallgatóknak is!
Akit szerintem sokan ismernek, már lehet mondani, hogy azon gondolkodtam egyébként, hogy hány fesztiváligazgató nő van Magyarországon? Nem olyan sok. Úgyhogy van ilyen, hogy fesztiváligazgató nők, vagy fesztiválszervező nők?
Igen, alapvetően nincs sok, tehát nagyon el van férfiasodva ez a szakma.
Ez a szakma is.
De igen. Nem érzem hátrányát, ezt hozzá kell tennem.
Szóval, hogy idén most már 12. alkalom, ugye? A Paloznaki Jazz Picnic, és talán az egyik, sőt, az biztos, hogyha ezt kimondja valaki, akkor Valde Orsolya sok mindenkinek beugrik. Viszont te egyáltalán nem innen indultál, hogy egy ilyen, most már ugye egy kisebb fesztiválból egy 10 000 látogatót vonzó fesztiválnak a főszervezője legyél, hanem teljesen máshonnan, légiutas kísérőként, ugye? Úgy indult a karriered, szakmai karriered?
Így van, így van. Még annyit gyorsan el szeretnék mondani, mielőtt belevágok saját magamba, hogy annyira örülök, hogy itt vagyok veletek, mert mindig hallgatlak benneteket, és most ez nekem ilyen nagyon jó érzés itt személyesen ülni veletek szemben.
Nagyon aranyos, hogy kívülről figyeltük a fesztiválnak a fölfutását, és tökre nagyra tartjuk.
Kívülről,
és
belülről, mert a disclaimerről én ott szoktam lenni a nagy színpadon, szerencsére.
Én csak egyszer-kétszer, igen.
Szóval, hogy indult ez?
Igazándiból 14 éves koromban elhatároztam, hogy légiutas kísérő leszek, és az is lettem. Tehát az első, mindenkit megállítottam az utcán, aki malév egyenruhában volt, hogy lett az ami, és amikor elérkezett az érettség, tényleg.
Ennyire erős elhatározás volt.
Abszolút, úgyhogy nyelveket tanultam, mint az őrült, 17 éves koromban volt már akkor két nyelvvizsgám, angol, francia.
De maga az honnan jött, hogy mitől lett ennyire szimpatikus?
Az utazás, tehát azért én abból a korból származom, amikor nem lehetett utazni, és volt a piros útlevelünk, meg a kék útlevél, és én annyira vágytam a világba, meg már akkor világpolgárnak éreztem magam, hogy az utazás miatt akartam elsősorban, meg hát nagyon tetszett, hogy ott ilyen csinos ruhában lehet pipiskedni, tehát hogy a maga a szakma is nagyon-nagyon tetszett, és meg a felelősség is, hogy lehet menteni embereket, ha véletlenül lezuhanunk, tehát hogy ez halál komolyan, tehát volt egy ilyen hős álmom, hogy majd egyszer én hősként mindenkit megmentek egy repülőgépen, szóval 14 évesen ilyen gondolatokkal indultam ennek neki, és valóban így is jutottam el a Maléfhoz, hogy amikor 18 éves voltam, tényleg az utamba sodort egy stewardess a szél, és ő vitt be, ő mutatta meg, kinél kell jelentkezni, ugye elsőként a földre kerültem, ott 3 évet voltam a földön, és mert 21 év volt a korhatár, akkor lehetett jelentkezni, és azonnal elmentem repülni, úgyhogy simán ment minden. Ott is nagyon gyors karriert futottam be, kevesen voltunk még akkoriban, úgyhogy nagyon hamar repültem hosszú távot, aztán kormányjáratot, tehát igazándiból, amit el lehetett érni a Malév fénykorában, azt én nagyjából elértem, és tényleg a fénykorába repültem, tehát amikor a legnagyobb úthálózata volt, a legtöbb gépe, szóval nagyon szép időszak volt.
És meddig tartott, és miért lett vége?
Elvégeztem közben a jogi egyetemet, és kiköltöztem Kanadába egyen hirtelen.
Tehát miközben imádtad a szakmádat, már tudtad, hogy ezért túl akarsz majd lépni egy időben?
Tudtam, hogy egyszer túl kell lépni, tehát tudtam, hogy egyszer el fog jönni az az időszak, hogy már nem valószínűleg már nem fog úgy örömet okozni, vagy tehát, hogy nem fog teljesen kitölteni, és elkezdtem tanulni, meg pangott is egy kicsit az agyam, és elkezdtem tanulni jogot, amit egyébként tök jól lehetett így repülés mellett, tehát a hosszú távú járatokon készültem a szigorlatokra, tehát volt idő rá, úgyhogy ezzel nem volt gond. És mielőtt elvégeztem volna az egyetemet, volt egy lehetőség, hogy menjek dolgozni a Malév Toronto irodájába, úgyhogy én olyan vagyok, hogyha valami, tudom, hogy valami rossz be fog következni, tehát itt jelen esetben az, hogy majd egyszer abba kell hagyni a repülést, akkor inkább elébe megyek, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor itt van ez az a pillanat, a kiugrási lehetőség, úgyhogy akkor kiköltöztem Kanadába, és végül onnan fejeztem be gyakorlatilag az egyetemet szinte.
De még mindig nagyon messze vagyunk Paloznaktól.
Igen. Paloznak, tehát én Csopakra jártam, tehát az egy településsel van lejjebb, meg oldalsó irányba egy kicsit. Úgyhogy,
közelebb a vízhez, igen.
Nem sokkal egyébként.
És Paloznaknak van Balatonpartja, és nem is akármilyen. Szerintem az egyik legszebb Balatonpartja van, mert csupa nádas, és a nádasban vannak benne házak. Gyönyörű, nagyon romantikus. Na mindegy, szóval, hogy Csopakon voltam, és őszintén mondom, hogy fogalmam nem volt, hogy van fölötte egy község, aminek az a neve, hogy Paloznak. Tehát oda jártam éveken át, és fogalmam nem volt róla. Úgyhogy amikor megismertem a férjemet, Szabolcsot, gyakorlatilag neki, tehát ő mutatta meg, hogy létezik ez a Paloznak. Onnantól kezdve kezdtem el Paloznakra járni, és maga a gondolat is akkor ébredt a fejünkbe. Akkor már jogászként dolgoztam egyébként teljes állásban, és akkor jött az a gondolat, hogyha nyilván, ha én se ismertem Paloznakot, akkor más se, hogy egy kicsit ismertessük meg a világgal, mert annyira kis cuki, hildíjas község, hogy teljesen érdemtelenül maradt ki a vérkeringésből. Van egy ilyen nagyon, nagyon aranyos legenda, most, hogy igaz vagy nem, de abszolút el tudom képzelni, hogy igaz, hogy amikor építették a vasútvonalat, akkor Paloznakon népszavazás volt arról, hogy legyen-e állomás, és a falu arra szavazott, hogy ne legyen állomás, mert hogy még a végén leszáll valaki, és akkor, ja Istenem, idegenek lesznek. Tehát, hogy,
én ezt tudtam, hogy igaz.
Úgyhogy azt mondom, hogy egy van, tehát, hogy ilyen, és a falunak egyébként a mai napig ilyen a mentalitása, tehát ebben itt így jól.
Erről beszéljük, hogy a fesztivál kapcsán. Azt tegyük hozzá, hogy jogászként dolgoztad, ez nemzetközi jogász, emberi jogok, gyerek jogok, korrupció megelőzés, tehát ez egy egész érdekes része ennek a szakmának. Ez hogy jött?
Amikor a Bojtár időmet töltöttem, akkor ez egy ügyvédirodában volt, és így rájöttem, hogy annyira nem érdekelnek engem a köznapi ügyek, tehát hogy mindig az ilyen nagyobb volumenű világmegmentő, világmegváltó ügyek érdekeltek, és ebbe valahogy így bele is sodródtam, tehát amikor elkezdtem dolgozni, akkor teljesen véletlenül keveredtem az áldozatvédelem közelébe, onnan utána már jött az emberi jogok, a gyerekjogok, aztán az antikorrupció, tehát hogy nyilván nem, ez már nem a véletlen műve volt, hanem én kerestem ezeket a területeket. Én nagyon szerettem továbbra is az utazást, úgyhogy rengeteg külföldi konferencián én képviseltem ezt a területet, az OECD-ben munkacsoporttag voltam, tehát hogy nagyon, nagyon élveztem ezt a nemzetközi jogász létet ilyen szempontból is.
És akkor jött egy ilyen szülinapi koncert szervezés, és abból nőtte ki magát ez az egész fesztivál, ugye?
Inkább azt mondanám, hogy az volt az inspiráció, hogy én ezt meg tudom csinálni. Akkor még soha nem foglalkoztam rendezvényszervezéssel, és a férjemnek, Szabolcsnak szerveztem a 40. szülinapi partiját, ami annyira jól sikerült, tehát igazándiból nem tudtam, hogy mit vegyek neki a szülinapjára, mert elég nehéz, és akkor azt találtam ki, hogy nagy Schnittberger Ferenc rajongó volt, de hogy borzasztóan elfoglalt, úgyhogy nem tudom, tényleg zsákszámra téptem szét a koncertjegyeket, amire nem tudtunk elmenni, mert éppen nem ért rá, úgyhogy gondoltam egyet, hogy akkor mi van, ha elhívom Schnittberger Ferencet, úgyhogy begoogliztam, megtaláltam a menedzserét, aki akkoriban a Mészáros Zoltán volt a Veszprém Festnek az igazgatója, és felhívtam, hogy én szeretném Schnittberger Ferencet, és akkor innentől kezdve már így sinem ment az egész, sose vállalt el ilyet, pont akkor Magyarországon volt, pont előző nap volt egy másik fellépése, pont át tudott jönni, úgyhogy elvállalta, és maga az egész szülinap is annyira jól sikerült, hogy akkor azt mondtam, hogy jó, most igazándiból van időm, tehát volt annyi kapacitásom, hogy akkor belevágjak egy ilyen, akkor megvalósítsam azt az álmunkat, ami így fejünkbe volt már egy-két éve, hogy Palóznakra vigyünk valami kis mini dolgot, valami minit, tehát akkor nem volt a fejünkben az, hogy ebből ekkora lesz.
Na viszont ekkora lett, és hogyha ezt az elmúlt 12 évet végignézzük, akkor hogy is mondjam, tehát azért ez nem a legegyszerűbb 12 év volt. Gazdasági szempontból itt azért volt egy csomó minden. A legutóbbi években ugye is nehezedett inflációs hatással, és a többi. Szóval egy csomó minden van, amikor bezártak más fesztiválok, vagy más helyszínek, megszűntek olyan éttermek, amik évekig nyitva voltak. Tehát az egész vendéglátás, rendezvényszervezés, mint olyan, azért elég sok akadályba ütközött.
Amúgy ezt mi nem éreztük, még szinte a COVID alatt sem. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy valami olyan, nem tudom, fentről jövő segítségünk van így a piknikkel kapcsolatban. Én még mindig néha így visszanézve nehezen hiszem el, hogy ott tartunk, ahol tartunk. Nyilván rengeteg munka van benne, de valahogy azáltal, hogy ez ilyen organikusan fejlődött, tehát én nem vagyok tipikus vállalkozó, én nem egy üzleti tervvel indulok neki semminek, vagy egy Excel táblának, hanem csak egy álommal, ami az nyilván kell mellé valaki, aki megcsinálja az Excel táblát, amit nekem csak töltögetni kell. Ez volt egyébként Szabolcs, tehát az első pár évben ő volt az, akinek az üzleti modelljét összeraktam, én biztos képtelen lettem volna rá, tehát én csak azt tudom megálmodni, hogy ott legyen egy kis virág, ott repüljenek a lepkék, tehát körülbelül így én ennyinek érzem magam, nyilván
kirakja össze a line-upot, tehát a célzás, a célcsoport, hogy milyen zenék legyenek, amivel lehet azért sok embert elhozni, de mégse annyira széles, de hogy megálljon a lábán, ez kihez kötődik?
Az én gyerekkori kedvenceimet hívtuk el, tehát ez volt a Mezzoforte, nem tudom, Candy Dalfer, tehát akik így eszembe jutottak, vagy eszünkbe jutottak, hogy mennyire szerettük, és jazzhez köthető. De aztán rájöttünk, hogy sajnos, tehát amúgy is a jazz réteg műfaj, de Magyarországon meg aztán különösképpen, hogy egy nagyívű jazz művész, mint Maceo Parker, vagy Richard Bona, vagy Jamie Cullum nem tud megmozgatni egy nagy színpadtérnyi embermennyiséget. Tehát az, amikor Jamie Cullumon félházunk volt, és úgy éreztük, hogy ezt kimaxoltuk, akkor volt az a döntés, hogy részemről, hogy ezen változtatni kell, és egy kicsit el kell térni ettől a hiába szeretjük mi a jazzt, ha más nem szereti, tehát nagyon sok barátunk volt, aki összerázkódott, amikor mondtuk, hogy miért nem jössz el a jazz piknikre, és mondta, hogy hát az igazság, be kell, hogy valljam, hogy a jazzt én nem szeretem, és nagyon sok mindenkivel jártunk így, holott a jazz, és amúgy nem ismertem, csak tudom, hogy annak idején, amikor meg akartam nyugodni, vagy jókedvre akartam derülni, akkor jazzt hallgattam. És akkor itt jön az a fontos, hogy amikor jókedvre akartam derülni. Tehát, hogy igenis van a jazznek egy olyan válfaja, ami nem igényel koncerttermet, ami nem össze-vissza hangzás, mint ahogy szerintem sokan értékelik, hanem egy nagyon meleg, feltöltő, boldogító érzést adó műfaj is lehet, és mi ezt próbáltuk hozni oda a domboldalra, a Balatonpartra, és akkor jött az, hogy el kell hívnunk sajnos nagyobb sztárokat, ahol a Cool and the Gang volt az első, tehát ő volt az állatorvosi ló ilyen szempontból. Őt hívtuk el, vagy a lakmusz papír, tehát hogy elhívtuk a Cool and the Gang-et, és teltházunk lett, mint addig még soha. És gyakorlatilag innentől kezdve volt az a koncepció, hogy mindig elhívunk minden napra egy olyan headlinert, akire eljön a nép, tehát eljön mindenki, aki szereti, sokkal populárisabbak. És ezáltal,
de mellettük azért ott vannak
és
azok
és ott vannak mellettük, igen, és eleinte kínlottunk, tehát hogy amikor például az első Rick Készli koncertnél 19-ben kiürült a falu. Tehát nálunk úgy néz ki, hogy a faluban van három kis színpad, ahol mindig jazz szól, tényleg a legváltozatosabb, tehát a kicsit ilyen alternatívabbtól a klasszikusig mindenki ott van, elsősorban magyar előadók, tényleg a kicsiktől a nagyokig, és kiürült a falu, és azt mondtuk, hogy addig nem nyugszunk, amíg meg nem töltjük a falut is, és most már ott tartunk, hogy a falu is kicsordul a nagy koncertek alatt is, és most már az emberek elkezdték megismerni ezt a koncepciót, elkezdenek hinni bennünk, és körbejárni a pikniket, oda menni előbb, mert hiába nem ismerik Izzo Fitzroyt, remélem, hogy oda fognak menni előbb, mert nem fognak benne csalódni, sőt.
Ez nagyon-nagyon népszerű.
Úgyhogy
nálunk még talán nem, de.
Nálunk nem, és sok ilyen előadó van, úgyhogy most már azt is elértük, eleinte magyar tehetséggondozást csináltunk, illetve még mindig amúgy a tehetséggondozásban azt mondanám, hogy most is csak magyar zenekarokat karolunk így fel, de az volt az álmunk, hogy külföldi olyan zenekarokat is elhívjunk, és legyen közönsége, akiket nem ismernek Magyarországon, de mondjuk híresek. És az idei évben például pont, és minden évben vannak ilyen előadóink, az idei évben Izzo Fitzroy, a Sommiő, az MF Robots, akik külföldön már híresek, a Sommiő 60 ezres koncerteket tart Nyugat-Európába. Tavaly évben a Dirty Loops volt ilyen, hogy Prágába két dupla teltházat csinál Magyarországon, 500 ember ismeri, tehát hogy elkezdtünk ilyen zenekarokat hívni, és ehhez kellenek azok a headlinerek, akik bevonzák a tömegeket.
Na most a koncepció megvan, jó, kinőtte magát a fesztivál, hogy fér el most ennek most már hátulütő, hogy mennyire látjátok?
Ezt akartam kérdezni, kis falu, nagy fesztivál.
Nagy fesztivál lett belőle.
Milyen feszültségekkel kell, nehézségekkel kell megküzdeni, hogy az úgy működjön, hogy mindenkinek jó legyen?
Hát szerintem be kell tartanunk a határokat, tehát a faluval mindenképpen kell egy folyamatos konzultáció, hogy ők mit szeretnének, és hogy szeretnék, és alkalmazkodnunk kell. Cserében nyilván ők is akkor alkalmazkodnak. Egyébként tényleg ezt látom, hogy mivel részünkről mindig volt ez a dialógus és a nyitottság, hogyha bármit kértek, mi megpróbáltuk maximálisan teljesíteni, a lábnyomunkat a legkisebbre csökkenteni, tehát tényleg a szemétszedés, a maga a biztonság, tehát nagyon vigyázunk mindenre. Tényleg a legnagyobb atrocitás, ami a falubelieket érte, még annak idején emlékszem, hogy így becsöngetett egy részeg ember egy nénihez kétszer éjszaka. Tehát, hogy ez volt a legnagyobb atrocitás, soha nincsen semmi probléma nálunk, és tényleg egy két nappal később a gyakorlatilag a levonulásunk után enni lehet a földről. Általában föl is szokott minket hívni Palóznak polgármestere, és megköszöni, hogy tényleg már megint betartottuk, és tényleg szép maradt a falu. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos, az is fontos tényező, és szerintem így gazdasági vonatkozásban is, hogy ahogy mondtátok, hogy most nehéz volt ez a 12 év, meg infláció, meg minden, hogy szerintem nem tudnánk. Tehát, hogy ez az a méret, amivel ezt gazdaságosan tudjuk működtetni. Ha megnőnénk, én nem vagyok benne biztos, hogy ez fenntartható lenne. Így pedig gyakorlatilag mindenki azért is jön hozzánk többek között, mert kis kompakt, mert 700 méterre van egymástól a nagy színpad a kis színpadoktól, de közben az egész falut belakjuk, és mindenki, egy picike, mindenki.
Hát meg le lehet ülni egy ilyen kis pici teraszra, igen. Teljesen más típusú zenét hall az ember, kicsit akusztikus, kicsit nagyon közel vagy a zenészekhez, át lehet menni egy másik udvarba, ami egy ilyen kis helyszín, kis zárt tér, más Gertya. Típusú zenével, igen. igen. És ugye van a nagy, ami pedig maga a főhelyszín.
Egyébként meddig voltál jogász is mellette, és mikortól lett főállás?
2017, akkor váltottam. Onnantól kezdve egy pár hónapig teljesen egyedül csináltam a pikniket, és gyakorlatilag az volt a Cool and the Gang éve, és tehát mondjuk januártól vettem át így 100%-ban a pikniket, és májusban csatlakozott hozzám Sánta Dani, aki most is gyakorlatilag a másik lelke a fesztiválnak, és akkor ketten csináltuk még egy darabig, még egy pár éven át, most öten vagyunk.
Aha, egy ötfős állandó csapat, aki igen. egész évben ezen dolgozik, nyilván kiegészül a
persze, hát a piknik alatt ez jó pár száz, 400 ember körülbelül, de igen, de amúgy öt.
Zenéljünk egyet, és akkor utána még itt tartjuk egy picit Orsit, mert még van annyi időnk, és van egy pár kérdés még, amit meg kell kérdezni, meg amire nem került sor. Ami most jön, az ez egy nagyon izgi sztori. 2022-ben dobta ki a Fire City Funk nevű formáció ezt a számot, ez egy diszkó zene. Az a vicces benne, hogy a Curly Smith, aki egyébként a Bostonnak volt a dobosa, annak volt egy ilyen álma, hogy ő diszkózenekart csinál. Sok álma volt egyébként. A Curly Smith-t, hogyha megnézed, akkor van neki hajápolási termék családja is, nem véletlenül, ugye hajából adódóan, és csináltak egy, a Mark Olsonnal együtt csináltak egy igazi jó diszkószámot 1978-ban. Aztán berakta a fiókba, és semmi nem történt vele. Majd később elővette, hogy majd megint csinál vele valamit, kiiratta CD-re, mert akkor még nem volt CD, úgy kiiratta CD-re, megint eltette. És a fia, aki Zach Montana névre hallgató, egyébként szintén zenész, véletlenül megtalálta, amikor kölcsönkérte az apja kocsiját. Berakta, és azt mondta, hogy ez mi? És kiderült, hogy van egy olyan 1978-as szám, ami nem volt kiadva, soha nem lett híres, és teljesen kiakadt az apjára. Egyébként bejárta a TikTokon lett híres az egész, meg kirakta, hogy ezt nézzétek. Úgyhogy jön a Surrender to Me 1978 versus 2022-ből, amikor kiadták.
A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
Jó, akkor egy pár üzenetet még elmondunk. Érkezett más is, természetesen az még az autoleasinggel kapcsolatban, de ezt később elmondjuk. És akkor gyorsan azt kell, hogy csináljuk most, mert a promóció lett volna, de hát az ugye hirtelen átugródott, de vissza fogunk rá menni, hogy Gábor, ha megnézed, hogy jött WhatsAppra valami még, meg Viberre.
Ja, Agató arra panaszkodott, hogy régebben nem konkrétan a Jazz Picnichez kapcsolódóan, csak régebben sokat járt jazz koncertre, azt tapasztalta több helyen is, hogy a hangosítás elkezdett csapni valóvá válni, és ezért ugye eltávolodott. Ez valós probléma? Ezt hogy láttatok, hogy mondjátok meg?
Ez amúgy valós probléma, ez nyilván az anyagiakkal függ össze, hogy a jobb technika az többe kerül. Mi erre egyébként nagyon, nagyon adunk, tehát amikor klubkoncerteket is szervezünk, egyébként ez konkrét eset, volt már két olyan koncertünk, ami emiatt lett veszteséges, mert egyszerűen nem mentünk az alá szint alá, ami a mi fülünknek fontos, úgyhogy mi általában tényleg nagyon, nagyon sokat költünk arra, hogy jó legyen a hangtechnika. Amúgy egy nagy koncerten sokszor ez azért úgy probléma, hogy nem mindig a saját hangmérnökünk hangosít, hanem sokszor a zenekar hozza a saját hangmérnökét, akinek nincs tudása a területről, az akusztikáról semmiről, és ezért elrontja. Szóval a legtöbb esetben egyébként, amikor azt hallja a hallgató, hogy rossz a hangosítás, az gyakorlatilag
hát a saját. Én el tudom neked mondani, nagyon sokat dolgozom ezekkel a stácokkal, az összes zenekar főhajtással mondja azt, hogy a világ legjobb hangosítói dolgoznak ott a magyar srácok közül. Ezt mindenki megköszönte. Volt olyan, ahogy az Orsi mondta, amikor kiküldtek mindenkit, senki nem nyúlhat a pulthoz, senki nem nyúlhat semmihez, majd egy olyan fél óra fejvakargatás után beívták a srácokat, hogy ezt csináljátok már meg, mert nem tudjuk. Tehát aki ott van, magyar szakember, hangosító, technikus, minden, az nagyon komoly színvonal, tényleg. Tehát ezt lehet látni. Úgyhogy hát igen, van ilyen. Tehát vannak, amikor jönnek az okosok, és akkor ez nem sikerül. Erről egyébként akartam kérdezni Orsit, hogy mik a különleges kívánságok így fellépők tekintetében, de gyorsan
meg hol
akkor...
laknak?
Igen, meg hogy hol laknak, de szerintem ezt a promóciót ezt most nyomjuk le, mert az előbb elrontottam véletlenül itt a pultnál, és akkor utána folytatjuk. És akkor folytatjuk Valde Orsolyával a beszélgetést. Ott tartottunk, hogy hát ugye ez ilyen legendás dolog, hogy különböző zenészek, zenekarok, híres emberek miket kérnek, hol laknak, a Gábor most már harmadszor kérdeztem meg, hogy hol laknak, de miket kérnek, tehát találkoztok ilyenekkel a különböző riderekkel, hogy hát mit tudom én, mi volt a 70 éves viszki, mit tudom én.
Pesten nagyjából tudjuk, hogy hol laknak, meg a luxusszállodák, meg így, meg úgy, de mondjuk Paloznak közelében mi a kívánság?
Általában 4 plusz, tehát 4 vagy superior csillagos vagy 5 csillagos szállodákat keresnek. Szerencsére most már gombamot szaporodnak az 5 csillagos szállodák a Balatonparton, és ezért el tudjuk őket rakni. Voltak ebből problémák. Egyébként Almádiban és Balatonfüreden szállnak meg, hogy ne zavarja őket a rajongótábor, azért inkább nem mondom el, hogy melyik szállodákban, de most már így nyugodtak vagyunk, legalább volt olyan év, hogy soul to soul konkrétan nem ment föl a színpadra, azt mosolyogva, ilyen gyilkos mosolyjal közölték, hogy amíg nem cserélünk szállodát nekik, addig nem mennek föl a színpadra, úgyhogy gondoltuk, hogy good luck.
Mi volt a balatoni... mondjuk a szállodán?
Hát akkoriban még nem volt felújítva valóban, és még a környék legjobb szállodája volt ennek ellenére, nem volt felújítva, és hát, ja, hát igen, na, olyan volt, amilyen, ez tény, de nem volt jobb, és ott kellett improvizálni úgy, hogy már 15 percet késett a zenekar a fellépéssel, és gondolhatjátok, hogy augusztus első hétvégéje, tehát hogy mennyi szabadszállás van a Balatonparton, úgyhogy végül úgy oldottuk meg, hogy konkrétan jó pár szponzori vendéget helyeztünk át a rossz szállodába, akik nagy lelkesen vállalták, hogy átadják a zenekarnak a szobáikat, és akkor, amikor ez megvolt, és konkrétan fotóval kellett megmutatni, hogy itt van az új szobátok, akkor mentek színpadra. Úgyhogy voltak ebből problémáink, most szerencsére ez megoldódott. Azt
vannak rigolyák. Vannak rigolyák.
Igen, abszolút, abszolút.
De tényleg ilyen különleges kérések érkeznek, hogy mit tudom én, valami, hogy speciális étrend, italok, amit igen. Csak ő iszik, ha az nincs, akkor morcos lesz.
Igen. A legviccesebb ilyen mondjuk speciális étrendben az Incognito volt, ahol Bluey-nak állandóan változik a diétája, és abban mondjuk up-to-date-nek lenni az nagyon nehéz, és lejött a rider, hogy nem eszik húst, aztán felhívott a felesége, hogy csak halat eszik, és mire odaértek hozzánk, addigra azt mondta, hogy ja, egyébként most már mindent teszik, és kifejezetten szeretne egy nagy steaket, tehát hogy ez így, és akkor ott álltunk, hogy de hogy alapvetően a riderek sokkal-sokkal bonyolultabbak, mint maguk a fellépők, tehát nyilván nem tudják, hova jönnek, van egy standardizált kívánságlista, amit leírnak, tehát például most Anasztéziánál volt egy ilyen kérés, hogy nagy betűkkel volt a riderében, hogy kifejezetten olyan sofőrt kérnek, aki nincs bedrogozva és van jogosítványa. Ez nem volt írva. Tehát nyilván megtörtént vele, tehát mi másért van leírva.
Aha,
szóval,
ez jó.
Úgyhogy általában, amikor megérkeznek, akkor már legalátják, hol vannak, megnyugszanak, tényleg nagyon jól bánunk velük, mindent próbálunk megadni a backstage-be is, meg most már szépek a szállodák, szóval nincsen ezzel gond.
Oké, azon kívül, hogy szeretnéd majd folytatni a nemzetközi jogászi karriert, mert ezt egyszer nyilatkoztad valahol, igen. Meg ugye hát azért itt már kinőtte magát, és folytatni kell ezt a fesztivált, azért még erre ráhúztál egy lappal, mert hogy ezt a Banana Moon üzletet megnyitottátok.
Igen, ahogy mondtam az elején, hogy én nem vagyok tipikus vállalkozó, tehát én nem úgy működöm, hogy megnézem a piaci rést, meg rátervezek, meg piackutatás, meg ilyenek, hanem hogy alapvetően én nem akarok semmit, csak így sodródom, és a piknik is amúgy, ahogy meséltem, így jött, teljesen organikusan fejlődött. Nekem ez a működési modellem, hogy kicsibe kezdeni, és akkor szépen vele nőni, és rajta keresztül én is megtanulom, illetve sokkal jobban tudom akkor nyomon követni, tehát apránként a változásokat. Én ugye ugyanez a Banana Moon, nem terveztem, szembe jött, és nekem ez egy monakói bikini márka, gyakorlatilag 25 éve csak azt hordom, tehát egyszer teljesen véletlenül találkoztam vele, két barátnőm egyébként, akik magyarok, és ők voltak az első Banana Moon modellek Monakóban.
Ez monakói, de hogyha jól emlékszem, akkor valamikor a 80-as években egy kaliforniai dizájnerrel találkoztak, akik és összerakták az európai divatot a kaliforniai dizájnnal.
Igen, onnantól kezdve lehetett eladni.
Működött.
Igen, okay. Onnantól kezdve működött, és akkor egyszer Stefani Herceg, nem akkor is így működött ez a világ, Stefani hercegnő felvett egy egyberészes fürdőruhát, és abba vízi síelt, és ezt lefotózta, nem tudom hány lesi fotós, és aztán felkerült a Vogue címlapjára, vagy nem tudom, valamelyik nagy magazin címlapjára, és innentől kezdve beindult ez a brand. A barátnőimen keresztül kezdtem el én is ezt hordani, és én azt gondolom, hogy ez egy teljesen addiktív dolog, ha egyszer veszel egy Banana Moon fürdőruhát, soha többet nem tudsz másba járni. Anyagában, fazonban, színében, hangulatában annyira elképesztően egyedülálló és vidám, és hozza ezt a koddazűri glamúrt magával. Árfekvésében teljesen jó, tehát azt gondolom, hogy magyar fürdőruha piacon nem számít extrém drágának, és teljesen elérhető. Úgyhogy én ezt nagyon-nagyon szerettem, és egyszer csak szembe jött velem, hogy Magyarországon nem elég jók a számaik, konkrétan nulla, és hogy kellene egy új forgalmazó, és persze, hogy ott ugrálva jelentkeztem, hogy én.
Tudod, miről van szó, és
jó, csak az mondjuk, ez egy abszolút ez a brick and mortar, tehát ugye az online világban ez egy baromi nehéz történet.
Szerintem az a jó, hogy tehát hogyha tehát ebbe a gazdasági környezetben, amikor mondjuk a magyar fogyasztói kosár folyamatosan csökken, és már szinte sereghajtók is vagyunk az Európai Unióban fogyasztásba. Ha ennek ellenére azt gondolom, ha jó egy termék, akkor az tök jól eladható, és a fürdőruha azért különlegesebb az online világban, mert ezt szeretik felpróbálni. Tehát ez sokkal inkább bejönnek, és felpróbálják, és rajtunk keresztül rendelik meg, és nem online, nem a maga az anyacég online felületén, mert akkor bejönnek, és fel tudják próbálni. Szóval szerintem ez egy ilyen szempontból jó műfaj, és én tökre hiszek benne, hogy ennek van helye abszolút a magyar piacon.
Hát legyen sok sikered mindenben, legyen jó a Palóznak, 12. kiadás, meg legyen jó a Banana Moon is, úgyhogy is szurkolunk. Aztán, hogy a nemzetközi jogászi karrier, az mikor folytatódik, az a kérdés.
Hát, meglepődnék, hogyha ezek után meg, ami még biztos beesik, és
hát ha nem is karrier, de azért vissza szeretnék térni hozzá. Abszolút.
Engem nagyon-nagyon érdekel. Ennyi minden után már nem, ezek teljesen kitöltik az életedet, és újak jönnek.
Nem. Azért nekem az is egy szerelem projekt. Tehát ez a compliance, igen, integritás.
Tényleg, ezzel kicsit megleptél, de jó hangzik.
Abszolút.
Orsi, köszönjük szépen, hogy itt jártál. Sok sikert akkor, jó nyarat, mondjuk így.
Köszönöm szépen, nektek is.
Valde Orsolya volt itt velünk a stúdióban a 12. Palóznaki Jazz Picnic kapcsán, de hát nagyon sok mindenről beszélgettünk. Hamarosan jövünk.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
És André Kertész, magyar származású amerikai fotóművész, 130 éve született, őre emlékezünk ezzel az idézettel, ami nem egy rövid, de azért érdekes. A legjobb megoldás az, hogyha az ember talál egy számára elviselhető állást, amiből meg tud élni, és a maradék idejét és energiáját a fotográfiának szenteli. Ilyen módon nem szükséges semmiféle kompromisszum. Ha valakinek nincs elég pénze, akkor nehéz jó fotókat csinálni. Ha fotográfiával kell pénzt keresni, akkor az embernek túl sok kompromisszumot kell vállalni. Commerce fotósoknak ki kell elégíteniük megrendelőiket, hiszen nekik dolgoznak. Csak az amatőr teheti ezt, amihez kedve van. Ebben valódi boldogság rejlik, mindenkinek csak azt ajánlhatom, hogy maradjon amatőr. Ez a legjobb verzió, mondta André Kertész. Hát ezt azért érdemes szerintem megfogadni.
Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e?
Mobilról-e?
Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus E. E-Business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
A Facebook üzleti oldal segítségével lehet kapcsolatba lépni az ügyfelekkel, potenciális érdeklődőkkel, és kulcsfontosságú információkat lehet megosztani a vállalkozásról, vagy termékről, vagy szolgáltatásról, esetleg közelgő eseményről. Szóval, hogy a Facebook üzleti oldalnak milyen a felépítése, hogyan működik, és hogyan lehet a legnagyobb biztonságba helyezni a potenciális ügyfelek elérését, meg a hatékonyságot. Tehát erről beszélünk Steindl Máté média szakértővel, a Social Wing tulajdonosával. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Mi a lényeg ebben a Facebook üzleti oldalban, ami tényleg, hogy is mondjam, egy potencia maximalizáló hatás, vagy abszolút hatékonyság?
Hogyha nagyon röviden akarom összefoglalni, akkor a lényeg az, hogy mindig a lehető legnagyobb biztonságban legyen. Ugye múltkor beszélgettünk róla, meg nagyon sokat lehet olvasni arról az interneten, hogy ellopnak különböző Facebook profilokat, igen, meg oldalakat. És leginkább a profilokat ugye azért lopják el, hogy az oldalakhoz hozzáférjenek, az az elsődleges célja a csalóknak. És az oldalak biztonságba helyezésének van egy nagyon fontos momentuma, amit a Facebook nem nagyon tol azoknak az orra alá, akik üzleti oldalt hoznak létre. Ez pedig az, hogy ugye üzleti oldalt az csak privát profillal lehet létrehozni, tehát hogyha be vagy jelentkezve a Facebookodba, akkor létre tudsz hozni egy oldalt, az az oldal elkészül, és annak az oldalnak te leszel a tulajdonosa, a te Facebook profilod lesz az adminisztrátora, de az a lényeg, hogy ne csak adminisztrátora legyen az oldalnak, hanem tulajdonosa is. Viszont tulajdonosa nem lehet magánszemély, vagyis privát Facebook profil, csak vállalkozás kezelő, és ez az a rész, amit a Facebook nem mond el, vagy nem mutatja meg, hogy hogy kell megcsinálni, vagy egyáltalán meg kell csinálni. Elvileg a Facebook elvárásai szerint, hogyha valaki üzleti szempontból használja a Facebookot, és ott hirdet, akár szolgáltatást, akár terméket egy oldal nevében, akkor kötelező, hogy legyen hozzá egy ilyen vállalkozáskezelő. És a vállalkozáskezelőt, hogyha létrehozzuk, ugyanúgy a privát profilunk alól, akkor a vállalkozáskezelő már tulajdonolhatja ezt a Facebook oldalt, és ott be lehet állítani többfajta biztonsági beállítást is, ami azt szolgálja, hogy még nehezebben tudják ellopni az oldalunkat, vagy hogyha meg is történik, akkor a Facebook sokkal könnyebben tud nekünk segíteni, hogy azt visszaszerezze.
Hogyan? Mert ugye hallottunk egy csomó olyan sztorit, amikor egyáltalán nem reagál a Facebook, vagy nem nehéz visszaszerezni, és sok gond van, és a kihagyás az ugye, hát nem csak az üzletnek nem tesz jót, de hát drasztikusan, tehát a nulláról kezdheti majdnem újra az ember építgetni a dolgait.
Hogyne, így van. Hát én már nem hallottam, ahol Facebook oldal elvesztése miatt ment csődbe.
Opá, figyelj csak, bocs, kicsit elment az előbb a térerőnk, és ilyen robot hang lett belőle. Szóval, hogy sokat hallottál olyat, amikor?
Igen, elnézést, hogy amikor Facebook oldal elvesztése miatt ment csődbe majdnem egy vállalkozás, igen, mert ugye ott generálták az összes bevételt, meg új ügyfelet elvesztették, és nem tudtak kommunikálni. Azt kérdezted, hogy hogyan lehet kapcsolatba lépni ugye a Facebookkal. Az első, hogy csináljuk meg ezt a vállalkozáskezelőt. Ezt a vállalkozáskezelőt, hogyha be vagyunk jelentkezve a Facebookba, akkor nyitunk egy új lapot a böngészőn belül, csak asztali számítógépről vagy laptopról működik, és beírjuk azt a címet, hogy business.facebook.com. Uh-huh. Ez a Facebook vállalkozáskezelő része, itt regisztrálunk egy fiókot, és aztán ide be lehet tenni magát az oldalt, a hirdetési fiókot, és minden egyéb olyan objektumot, köztük az Instagramot is egyébként, ami hozzátartozik ehhez a vállalkozáshoz, és hogyha ez megvan, akkor itt már egy nagyobb biztonságban van. És hogyha mégis megtörténik a baj, és rákattintunk egy olyan linkre, vagy valamilyen adathalász üzenetre, ahol aztán ellopják az oldalunkat, és ezáltal a vállalkozásunk megjelenési formáját, akkor, hogyha van jogunk elérni a Facebook ügyfélszolgálatot, akkor egy jó adag papírnak az összegyűjtése után, ami hivatalos dokumentumokból áll, lehet folyamodni a Facebooknál egy ilyen admin dispat folyamathoz, amikor is ők megvizsgálják ezeket a dokumentumokat, és eldöntik, hogy jogosan kéred-e az oldal tulajdonjogát, avagy nem.
És ha nincs...
De ez egy nagyon hosszú és körülményes folyamat.
És ha eleve nincs jogom ügyfélszolgálathoz, egyáltalán olyat honnan lehet szerválni?
Hát az elég, nem mondom, hogy random, mert biztos megvan a Facebooknak a saját maga rendszere, hogy mi alapján osztja ki a jogot, hogy kinek van joga elérni az ügyfélszolgálatot, meg kinek nincs. Általában mi azt tapasztaljuk, hogy azoknak a vállalkozásoknak van joga csetelni az ügyfélszolgálattal, akik nagy költést bonyolítanak le havonta hirdetésekre, vagy sok oldal tartozik hozzájuk. Nekünk ugye például van már tartozik hozzánk 40 plusz hirdetési fiók, ezáltal mi elérhetjük az ügyfélszolgálatot, de pont két hete keresett meg egy cég, akik szintén költenek Facebook hirdetésre, és van egy 8000-es oldaluk, ami elveszett, és az ő vállalkozás kezelőkből például nem volt lehetőség elérni az ügyfélszolgálatot. Ilyenkor lehet csinálni egy hibrid megoldást, hogy rajtunk keresztül megpróbáljuk, de ez 10-ből 9-szer nem működik. Tehát, hogyha alapból nincs meg ez a jog, akkor ezt így kérni vagy kérvényezni sajnos nem lehet.
És akkor mi bukta, kész, vége? Akkor...
Hát akkor jó eséllyel bukta, igen.
Azért ez óriási kiszolgáltatottság.
Nagyon, nagyon nagy kiszolgáltatottság, már csak azért is, mert ugye nem tudunk mit tenni. Nem egy magyar cégről van szó, jogi úton nagyon nehéz őket bármiféle lépésre bírni. Mi ezért hangsúlyozzuk mindig az összes ügyfelünknek, meg a blogjainkban, meg a podcastekben is, hogy ne csak a Facebookra támaszkodjunk. Tök jó, hogyha az is van, és meg van csinálva minden biztonsági beállítás, ez alap, tehát ez elengedhetetlen, de azon kívül építsünk e-mail marketing listát, kommunikáljunk hírlevélben, kommunikáljunk Google-ben, csináljunk különböző profilokat, akár TikTokot, akár Instagramot, és minél több lábon álljon a cég online szempontból, ne csak a Facebookra helyezzük a hangsúlyt.
Nagyon jó tanács, köszönjük szépen ezt is, reméljük, hogy vették alapot a vállalkozások, vállalkozók. Köszönjük szépen, Máté, jó munkát nektek!
Köszönöm, további szép napot!
Stendl Mátéval beszélgettünk, médiaszakértővel, a Social Wing tulajdonosával, a Facebook üzleti oldal felépítéséről. Jön Schmidt Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal. Utána pedig jövünk vissza mi Katona Csabával, Szép Ernőről fogunk beszélgetni.
Na megtaláltad-e? E-Business, a millás reggeli e-kereskedelmi rovata hangzott el. E-Business, üzletelj online!